Na most lépjünk tovább ugye a szellem vonatkozásában. Hát a szellem kérdése, szellem, és akkor ide rögtön azt mondanám, hogy értékrend. 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 Miért fontos az értékrend? És miközben van az egészségi állapotunkhoz? Hát ha valakinek egy olyan értékrendet nevelnek az agyába, egy olyan értékrendben nő fel, hogy fiam, csak a pénzhajhászás, a vagyon, a hatalom és egyebek az, ami fontos a világban, és mindent ennek alá kell rendelni ahhoz, hogy érvényre juthasson az ember, mert amúgy is farkas törvények uralják ezt a világot. Ha ebben nő fel valaki, akkor az ő életét ennek az értékrendnek megfelelően fogja élni. Ennek megfelelően fogja berendezni. Így fog viszonyulni minden más embertársához. Ha valakinek az az értékrendje, hogy én multimilliómos akarok lenni, akkor mindenféle morális, erkölcsi, emberi kapcsolatot, ha kell, keresztülhág, azonnal széttapos maga körül, mert csak egy cél lebeg előtte, a minél gazdagabb állapot elérése. Én például dolgoztam olyan kolléganővel, aki ezt deklaráltan is mondta, hogy kaparj, kurta, neked is jut. Ez szerint is végezte az orvosi munkáját. Ehhez most azt tudom mondani, hogy 6 ház került már akkor a tulajdonába a férjével együtt, aki 52 évesen akkor kapta meg a szívinfarktusát. A következmény, ugye? Tehát mindent bevállalunk, pénz mentén hajszoljuk, túlvállaljuk magunkat, és akkor lecsapódik az értékrend. De ha nekem az az értékrendem, hogy én mondjuk írni, olvasni, tanítani akarok gyerekeket, és én ebben találom meg az örömömet, és azért a 80-90 ezer forintos hatalmas tanítói, tanári fizetésért, vagy még talán kevesebbért is dolgozik az illető, de ebben ő békességet talál, és ebben érzi kiteljesedni a saját életét, akkor a gyümölcsei ennek az életútnak valószínűleg az a sok-sok szeretetteljes ajándék lesz, amit a gyerekek meg a szülők hálája kifejez. És ugye milyen jó érzés az, amikor például Böszörményben, most volt Hajdúböszörményben 50 éves a zeneiskola alapítása, és milyen szép pillanat volt az, amikor egy 80 éves zenetanár visszanézett az életpályájára, és ugye megjelentünk mi, meg még az előttünk levő generációk, meg a utánunk következő generációk, és ahogy végignézett bennünket, hát a szíve szorult el a boldogságtól, és a könnyekig meghatva ugye látta, hogy bizony kisgyerekként nálam kezdte, és mégis itt van 40-50-60 évesen is még a zene annyira a szívét elért ennek a gyereknek, és hogy milyen lelkületűvé vált, milyen értékrendűvé vált. Tehát az értékrendünk nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy milyen egészségi állapotunk lesz. Az értékrendhez egyúttal azt gondolom, ezt a bizonyos keskeny utat itt lehet megemlíteni, hogy az értékrendünk akkor van helyes és jó vágányon, hogyha az Isten által megszabott hivatásunkat megtaláljuk. Vagyis, hogy mire kapunk hívást, mihez hív meg, mire hív meg bennünket, mindegyikünket másra hív meg. Az egyiket szakmunkásnak hívja meg a Jóisten, a másiknak tanári foglalkozást, a harmadik kertész, a negyedik ács, az ötödik orvos, a negyedik, stb. És mi van itt a szülők felelőssége az értékrend kapcsán? Ugye, hogy milyen értékrend mentén nevelik fel a gyereküket, hogy például a pályaválasztásnál van a világi értékrend, hogy fiam, olyat válasszál, amiből jól meg tudsz élni. Mert egyébként ma Magyarország állapota olyan, amilyen, de változatlanul csak azt tudom mondani, hogy ha valaki arra teremtettetett, hogy zenetanár legyen, és mégis mit tudom én, legyen, hogy villamosmérnököt csinál belőle, beleerőlteti a gyermekét a szülő, az ő lelke bizony meg fog roppanni. Tehát, hogyha a szülő nem figyel oda arra, hogy az ő rábízott, Istentől kapott gyermekei milyen hivatásra lettek elhívva, teremtve, és nem azt figyelembe véve irányítják az ő életüket, abban az esetben szintén komoly lelki önértékelési, értékrendi válságokba sodrónak az emberek. Hát hány olyan embert tudunk, ismerünk gondolom valamennyien a saját környezetünkből, aki vergődik, utálja csinálni, de benne van, felörlődik benne, és akkor jön egy magas vérnyomás betegség, egy fekélybetegség, és egy ilyen olyan betegség. És ugye ennek is a feltárása, megbeszélése nagyon sok ember esetében nyitott és kész a párbeszédre, hogy ezen a szinten megbeszéljük a dolgokat, de nagyon sokan lezárnak, nem engedik, hogy segítsenek ebben a helyzetben. És inkább hurcolják magukkal tovább ezt a hatalmas követ, ami megkeseríti az egész életüket. Tehát azt gondolom, hogy itt néhány legalapvetőbb dolgot érintve láthatjuk, hogy a test törvényeinek, a lélek törvényeinek és az értékrend, a szellemi törvényeknek a felborítása az, ami oda vezet, hogy a részek megbetegszenek, és ez végül az egész állapotnak a felrostozódásához, az egészség felbomlásához fog vezetni. Most, hogyha ezt így sikerülne ezt az ismeretet az embereknek magukévá tenni, akkor abban a pillanatban a gyógyító munka is teljesen más kellene, hogy legyen. Az eddigi megvárom a rendelőmbe, amíg bebukik hozzám a megbetegedett ember, és megkérdezem, hogy milyen tünetei vannak, megvizsgálom, előírom a diagnosztikai lépéseket, kivizsgálást, gyógyszerelést, és aztán kezicsókolom, majd akkor 2 hónap múlva kontrollon találkozunk. Helyett, ha ebből indulunk ki, akkor egyrészt mi következik? Az, hogy ahhoz, hogy a beteggel így végigbeszéljük, hogy gondolja végig csak, hogy hogyan, milyen életformát, életmódot él, hogy táplálkozik, nem akarom sorolni. Tehát a test törvényeivel hogy állunk az ön életében? Hogy állunk a lelki kérdésekkel? Hogy állunk az értékrendi kérdésekkel? Nyilvánvaló, hogy sokkal több időt kell rászánni egy beteg emberre ahhoz, hogy ezeket így végig gondoljuk vele együtt. Ráadásul mondom, vannak olyanok, hogy az ember ugye megpendíti ezt a kérdést, és akkor a beteg elszalad, aztán valami megérlelődik benne, és mégis, mit tudom, 2-3 hét múlva már hajlandó bizonyos dolgokat ezen kérdéskörökben megbeszélni az orvossal. De vajon lehet-e ezt így csinálni a mostani rendszerben, az egészségügyi rendszerben? Hát nem lehet, hát 50-60 ember vár kín a folyosón, és nincsen idő, energia, és ha jó belegondoljuk, maguk az orvosok sem részesülnek egy ilyen látásmódban, és ők maguk is ugyanolyan betegek, mint a betegeik. És ők maguk is ugyanúgy borítják fel ezeket a törvényeket, hát pedig ugye a gyógyító embernek egyfajta példát és mintaképet kellene szolgáltatni. Ugye, mikor én is nagyon súlyos beteg voltam, akkor azt mondja, hát egy orvos beteg. Hát hogy lehet az, hogy egy orvos beteg? Egy orvos az ugye úgy ért a dolgokhoz, hogy ő tud vigyázni az egészségére. Hát nem tud. Maga, most abban nem menjünk bele, hogy az orvosok minek vannak kitéve, milyen méltatlan és kizsigerált, agyonhajszolt világ az orvoslás, hogyha az ember rendesen, becsületesen csinálja. Nem is ez ennek a célja. Tehát egy teljesen más hozzáállást igényel az orvos részéről és a beteg részéről. Egyúttal eddig a beteg alárendelt viszonyban volt, ugye az orvos megmondta, hogy mit kell csinálni, a beteg pedig igen, értettem, szedem, csinálom. Helyett most viszont, tehát egy alá-fölé rendeltségi viszony van, most viszont ezen modell, mondjuk így, hogy modell szerint végig gondolva a dolgot, ez a betegnek az aktív együttműködését igénylő gyógyítási folyamat. Tehát az orvossal közösen járják, kellene, hogy végigjárják ezeket a köröket, a test, a lélek és szellem dolgait, és a betegnek magának aktívan kellene munkálkodnia azon, hogy ezeket a problémákat szépen kigyomlálgassa az életéből. De akkor ebből mi kell, hogy következzen? Egy radikális fordulatot kellene, hogy vegyen az élet az élete, a gondolkodása, a lelki állapota, és akkor abban a pillanatban látszik, hogy milyen hatalmasra dagadt ez a dolog. Ugye? Ha ugye a beteg azzal szembesül, hogy nem mozog, ezt eszik, azt eszik, amaz, csak a táplálék például. Doktor úr, én szeretnék egészséges táplálékhoz jutni, de hol a csodával jutok én hozzá? Tessék nekem mutatni valamit, hogy hol tudok én valóban tényleg olyan húst, olyan zöldséget, olyan vizet, stb. Keríteni, ami valóban egészséges. Nos, azt tudom mondani, hogy azért ebbe az irányba már van eredés, nem tudom, itt Budapesten, de vidéken például az őstermelők, hát hogy ugye mennyire kilettek semmizve, most már rájöttek, maguk megpróbálnak kereskedni a terményeikkel, termékeikkel. Így van lehetőség ma már például Böszörményben olyan henteshez menni, olyan teljes asszonyhoz menni, olyan kofához, olyan zöldségeshez, olyan cukrászhoz, olyan pékhez, stb. Stb. Akiknél azért ez a személyes, közeli kontaktus egyfajta garanciát jelent. Mert az ember vásárol valamit nála, és aztán megízleli, és rájön, hogy ez szemét, már bocsánat, de az. Akkor ahhoz többet nem megyek. Tehát ki szelektálja, hogy úgy mondjam, ez a fajta emberi magatartás a minőségen aluli táplálékokkal foglalkozókat. Mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogy ha csak meg tudja tenni, személyes kapcsolatban álljon ezekkel a kofával, teljes asszonyal, stb., akiket említettem. De sok esetben ugye ezeket meg kell keresni. Ez nem úgy van, hogy akkor betolom a vásárlókocsit a Spárba, vagy az Interspárba, és akkor ott beledobálunk mindent, hanem akkor ide kell menni, oda kell menni, amoda kell menni. Tehát ebben a pillanatban rádöbbenünk, hogy de jó lenne, hogyha lenne egy olyan életforma, ahol az asszony, a házastárs, a feleség, nek több ideje lenne többet komolyabban foglalkozni azzal, hogy mivel és hogyan táplálja a családját. Na, ez már megint egy újabb gondolatsor, amit ugye megint tovább lehetne aztán már gondolni itten a nők foglalkozása, esetleg főállású anyasság, vagy főállású háziasszony, és a többi jöhetnének ebből. Tehát a beteggel végig kell beszéljük ezeket a mozgásról, ugye tessék mozogni, megpróbálni futni, úszni, stb. Aktívan tessék magát használni, ne hagyja, hogy a csontozata tönkre menjen, csontritkulás, lásd a hölgyeknél, ugye összeroppan egy csigolya, borzasztó fájdalmak, stb. Állnak fel. A betegnek magának kell elindulni ezen az úton. Az orvos helyette soha nem fog tudni futni, mozogni, úszni, és a többi. Neki tehát ebből az életformából ki kell lépni. El kell kezdeni ezeket a dolgokat meglépni. És a többi. A lelki problémák. A lelki dolgokról ugye azt mondtuk, hogy mennyire nehéz, és milyen súlyos kérdéskör ez, és mennyire nem tudnak az emberek megnyílni. Hát ugye a lélek gyógyászai, ugye a pszichológusok, a pszichiáterek, és akkor azt kell mondjuk, hogy a lelkészek. A lelkészek. A lelkész, már maga az elnevezés is ugye arra utal, gondolom, hogy ezért lett lelkész, hogy a lelkünket is, a tudatunkat is természetesen, de a lelkünket is kellene. De vajon egy gyülekezetben, nagyon sokszor beszélgettem gyülekezeti tagokkal, hogy nem tudja megbeszélni ki, vagy nem tudom, a lelkész képzésben van-e valójában tényleg lelki gondozás tan, vagy hogy kell egy emberi lelket megközelíteni, illetve az lelki problémákban hogyan kell tanácsot adni, mert nagyon nem mindegy, hogy valakinek így hirtelen berobbanunk a lelkébe, vagy látjuk, hogy itt lépcsőfokra szabad csak megközelíteni egy embert. Én személy szerint ezt a lelki istápolást, hogy úgy mondjam, én nagyon hiányolom. Tehát, hogy legyen egy olyan lehetőség egy gyülekezeten belül, hogy Isten igéjének ráadásul a fényében lehetne ezeket a lelki gondokat ugye megbeszélni. A pszichológusok és pszichiáterek nagy része nem hívő ember. Emellett hihetetlen segítségi mód áll az ő révük révén is rendelkezésünkre, a lelki bajainkra, lásd akár gyógyszeres problémák. Tehát ma már például egy pszichotikus vagy egy skizofrén beteg, az nem lesz egy roncs ember, hanem ezekkel a mai pszichiátriai gyógyszerekkel egy integráns emberként meg lehet tartani gondozással és állandó gyógyszerszedéssel. Tehát hihetetlen sokat lehet a gyógyszerekkel, a pszichiátriai eszközökkel és a többivel segíteni. De a lélek törvénye, a lélek az a hit oldaláról, akinek úgy gondolom megengedte már a Jóisten, hogy ezt megértse, az tulajdonképpen Isten lelkéből egy darabka bennünk, és nyilvánvaló, hogy abba az irányba kellene tehát vigyük a beteget, hogy a lélek forrásához találjon el ő is, és abból a forrásból, abból az isteni forrásból tudja az ő lelkét táplálni. Én az én békességemet adom nektek, ugye? És akkor itt kapcsolódik össze a eddigi nem materiális orvoslás ezen a téren azzal, amit ugye Krisztus tanított erről. Az értékrend kérdése, ez a legnehezebb. Ha egyszer azt döngölték a fejünkbe állandóan, hogy nincs Isten, hogy nincs hit, hogy ne bízzál semmibe, csak magadba, meg ebbe, meg abba, meg amabba egy értékrendet feladni. Én úgy látom, hogy sokszor szinte oly lehetetlennek tűnik a tapasztalataim szerint egy-egy ember számára, hogy külső segítség nélkül ez igazából nem is megy. Mert azért, ha valaki 30 éven keresztül hit abban, például itt van a Magyar Szocialista Munkáspárt tagjai közül, nagyon sokan meghasonultak, ismerek többet is, ők hittek ebben, ők hittek abban, amit ugye deklaráltak ott a papíron, ami nagyon jól hangzik és jól eladhatónak tűnik, de amikor szembesültek azzal, hogy ehhez képest mi a valóság, olyan súlyos lelki válságba kerültek egyesek, hogy egész mély depresszióba zuhantak, illetve hát teljesen összetörtek az addigi dolgokba vetett hitükben. És nem volt helyette más, amibe kapaszkodjanak, és nem volt, aki megfogja az ő kezét olyankor, és nem volt, aki ez rávilágított volna, hogy hogyan lehetne most ebből a súlyos helyzetből kikerülni, és egész betegségig, depresszióig, vérnyomás kiugrásig, stb. Megy a dolog. Tehát az értékrend az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon nehéz feladni a belénk nevelt értékrendet. Én magam is 30 éves koromig felnövekedve ezen a materiálisan oktatott orvostudományon, mind addig én sem tudtam ezt magamévá tenni, amíg külső segítséget nem kaptam. Én azt gondolom, hogy igazából külső segítség nélkül az ember tulajdonképpen elveszett. Mi állandó istápolásra szorulunk, állandó kapcsolatra szorulunk, mindenhol a szeretetre, a békességre, a boldogságra, megelégedettségre vágyunk. De ez általában nagyon kevesek esetében látható, hogy megadatik, vagy megadatik az életünkbe, csak kisebb, nagyobb, hol fent, hol lent, ugye hullámzik az életünk, hol nagyobb problémákkal küzdünk, hol boldogabb periódus, ciklus van az életünkben. De külső segítség nélkül az ember ezekben vergődve nem nagyon tud magával mit kezdeni. A betegnek tehát a külső segítségen kívül, az orvoson kívül, családtagokon kívül, stb., akik szeretettel veszik körbe, és szeretettel próbálnak segíteni, az embernek szüksége van valami nagyobb erőre, valami nagyobb odafigyelésre, amire igényt tart mindannyiunk, és ezt én azt gondolom az, hogy a valamibe vetett hitre van szüksége minden embernek. Minden embernek van hite, a hitetlen embernek is van hite. A hitetlen ember, bármint aki nem krisztusi hittel megajándékozott ember, nem Istenbe vetett hittel megajándékozott ember, nek is van hite. Hisz önmagában, hisz a munkájában, hisz a múltjában, a szüleiben, a barátaiban, a nem tudom milyen dolgokban hisz. Tehát az embernek nagyon fontos, hogy úgy mondjam, szellemi működése, lelki működése az, hogy higgyen valamibe. Mindenkinek szüksége van egy ilyen hitbeli kapaszkodóra. Hogy miért nagyon fontos a hit? Csak egy egyszerű példával hadd érzékeltessem, hogyha valakinek azt mondja, illető, hogy figyelj csak most menj ki Romániába, mert ott másfél millióért megkapod azt a kocsit, mint amit itt Magyarországon duplájáért árusítanak. Akkor az embert milyen működés készteti arra, hogy most mit lépjen, vagy mit ne lépjen? Hát az, hogy elhiszem-e annak az embernek, amit mond, vagy nem hiszem el. Ugyan menj már ez sületlenség, ez képtelenség, hogy fel annyiért ugyanezt a kocsit Romániában árulnák. Nem hiszem el, következésképpen mi következik bőle? Nem fog kimenni Romániába, és nem fog utána járni, hogy valóban azt a gépkocsit meg lehet-e venni. De hogyha elhiszi neki ezt, akkor milyen cselekedet származik ebből? Fogja magát, beül a kocsiba, elmegy 450 kilométert, és akkor ott szembesül azzal, hogy igazat mondott, vagy nem. Hogyha igazat mondott, akkor az illetőbe vetett hite megerősödik. Ennek az embernek lehet hinni. De hogyha kimegy és azt látja, hogy ez az egész csak kacsa volt, abban a pillanatban abba az emberbe vetett hite már is megbicsaklik. Ha az orvoshoz eltetszenek menni, és azt mondja az orvos, hogy nézze, ezt a vicli-pucli nevű gyógyszert, ki se tudom mondani, kell szedni, majd amikor kiváltja a gyógyszert a beteg, megnézi Minden gyógyszerhez van ugye egy utasítás, használati útmutató, abban kötelező a gyógyszertörvény szerint feltüntetni a mellékhatásokat. Az összes gyógyszernek, bármelyik egy egyszerű idézőjelben, algopirinnek is, igen sok és igen komoly mellékhatásai lehetnek. A beteg végigolvassa, hogy mit tudom, ilyen mellékhatásokat írnak benne, hogy megáll a szívem, bele fogok őrülni, kiukad a belem, vérzést fogok hozni, orvérzést, és a többi súlyos máj és veseműködési zavarokat okozhat. A beteg elretten. Sokszor van úgy, hogy a beteg vissza is jön, hogy doktorom, maga felírta nekem ezt a gyógyszert, elolvastam, de hát én ezt nem mertem beszedni. Ami oda le van írva, hát abban belehalok egy szemtől is. Tehát megint a hit kérdése munkál. Hiszek annak az orvosnak, hogy ez a gyógyszer az én jobbulásomat, javulásomat fogja munkálni. Vagy nem hiszem. Mert ha nem hiszem el az orvos tanácsát, amikor az ember megnyugtatja, hogy tessék nézni, hogy azért van, mert hogyha 100 000 esetből egyszer okozott mondjuk súlyos máj léziót az a gyógyszer, akkor fel kell tüntetni, hogy máj léziót okozhat. De ez annyira ritka, hogy gyakorlatilag nem le elenyésző, tart a nullához ennek a valószínűsége. Ettől függetlenül lehetnek mellékhatások. De ha az ember meggyőzi a beteget, és a beteg elhiszi nekem azt, amit mondok, hogy bízzon bennem, és tessék beszedni, akkor a belém vetett hit által beveszi a gyógyszert. És utána megtapasztalja azt, hogy na most akkor ez a gyógyszer milyen. És akkor rájön, hogy igen, azóta most már nem 200-as a vérnyomása, hanem 130-as, bár ilyen mellékhatásokat írnak le róla. Ez az úgynevezett hétköznapi hit megint csak. Megerősödik a belém vetett hite, vagy hát ugye ismerős az, hogy fogom és keresek egy másik orvost, mert elvesztettem abba az orvosba vetett hitemet. Tehát a hitnek óriási feladata van, szerepe van az életünkben. Ezt én úgy hívom, hogy ez a hétköznapi hit. De ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk a kultúrákat a világban, Afrikában, itt-ott, Amerikában, stb., mit látunk? Azt látjuk, hogy minden népcsoportnak a kultúrájában ugye egy vallás, valamit megvallanak a cselekedeteik révén, egyfajta vallást hoznak létre, és mindenütt Istent kreál magának az ember, ha belegondolunk. Csak hogy nem egy Istent kreál, hanem isteneket kreálnak. Az egyiket így hívják, a másikat úgy hívják. Hát az asztékok például a maguk istenének embereket áldoztak. Milyen Isten képük lehetett, hogyha ugye élő emberek szívét metszették ki a obszidián késekkel, vagy például milyen hit lehet az, ahol mit tudom, 250 Isten van, és tulajdonképpen majdnem mindig térden kell csúszni az egész életet, hogy valamelyik Istent meg ne sértsem. Tehát az ember önmagától kreál isteneket. Ez mire utal? Arra utal, hogy az emberben önmagában egy olyan nagy igény van az Istenre, mert különben ezt nem tenné egyetlen kultúrában sem. De az ember saját maga gyártott istenei, azok emberi istenek. Nyilvánvaló, hogy totális zsákutcát jelentenek. Miért van ez? Mert én úgy mondom, hogy mindegyikünkben van egy Isten alakú űr. És ezt az űrt a legnagyobb szeretet, a legboldogabb családi élet, a legodaadóbb testvéri keresztényi szeretet, a legpozitívabb hozzáállású közösség sem tudja kitölteni. Ezt az űrt egyedül és kizárólag csak maga a Jóisten tudja kitölteni, az ő szent lelke által. No, de amikor az ember ugye ebbe a, erről az Isten hitről kezd el beszélni ugye az embereknek, akkor azt lehet tapasztalni, hogy az értékrend mentén történt nevelésükből adódóan általában elutasítást tapasztal az ember. Nekem ne beszéljen erről senki. Ezt az Isten alakú űrt az én eddigi tapasztalataim szerint kizárólag csak a Teremtő Isten Krisztus tudja betölteni. De a hit hallásból van. Tehát ha valakit már megérintett egyszer onnan fentről, és tanúbizonyságot tesz a többiek előtt, akkor igenis számíthat rá a hitetlen ember kapcsán, hogy drasztikusan el fogja utasítani, hogy nem kell nekem erről beszélni. Vagy hát kétkedve hallgatja, hogy hát lehet, biztos, hogy úgy van, ha te mondod, nem tudom. az a véleményem, hogy mindenféleképpen az embernek, ha a maga, nem a sors, maga az Úr úgy hozza el azokat a kapcsolatokat, azokat a találkozásokat, azokat a idézőjelbe vett véletlen találkozásokat, és a beszélgetés fonala oda jut, akkor nem kell azonnal az Ószövetségtől az Új Szövetségig az egészet egy hitetlen embernek elmondani, hanem lehet, hogy csak egy mondat kell, hogy tudod, én amikor nagyon beteg voltam, arra jöttem rá, hogy nekem Istennel nem volt kapcsolatom, és az Úrnak köszönhetem, hogy meggyógyultam például. Vagy egy-két kis finom, de egyértelmű utalást el kell ejteni. Ugye azt mondják, hogy van pusztába kiáltott szó. Én meg azt mondom, hogy nincsen pusztába kiáltott szó. Minden szónak van helye, amit majd onnan fentről majd helyre tesz ő abban az emberben, amikor akar. És akkor megint nem akarok személyeskedni, de például én is kaptam többször is ilyen megszólításokat, amire, hát hogy úgy mondjam, nem reagáltam. Úgy elment a fülem mellett. És igazából ezek a megszólítások, mert most ez hosszú lenne elmondani, többször is, több éven keresztül kaptam ilyen ajándékokat, de ezekkel az ajándékokkal, ezzel a megszólítással igazából csak akkor tudtam kezdeni valamit, amikor személyesen megérintett, amikor személyesen lenyúlt hozzám, felemelt engem a bajból, és kinyilatkoztatta magát nekem. Hogyan? Emberek által, a Szentírás által. Na most, ha tehát idáig eljut az ember, akkor rádöbben, hogy a világegyetem alkotása az az Isten által történt, és az Úr törvényszerűségeket alkotott, teremtett, és a világegyetem ezek szerint működik. Mi emberek is az ő alkotásai vagyunk, az ő képére, és ezek, amikről beszéltünk itt, hogy lélek, szellem, test, stb. Törvényei, ezek is az Úristen törvényei a mi belső valóságunkban. Tehát tulajdonképpen, amikor ezeket fölrúgjuk, akkor tulajdonképpen magát a teremtett állapotot rúgjuk fel, és ennek következménye van. A bűnnek mindig következménye van. Jelen esetben a betegség az, ami jelzi azt, hogy felborult ez a belső rend. Így tehát a betegség az egy milyen állapot? Az egy áldott állapot. Most lehet, hogy nagyon forradalmian hangzik, amit mondok, mert aki megbetegszik, az ugye nem azt mondja, hogy de jó, hogy megbetegedtem. De a betegség ad egy lehetőséget arra, hogy az ember megnyílhasson ilyen irányban. De ahhoz, hogy az az ember megnyílhasson a betegsége kapcsán, ahhoz viszont kell egy irányítás, kell egy szellemi, lelki irányítás. Tehát mi minden következik ebből? Ebből az következik többek között, hogy elsősorban ugye a nevelés, az értékrend, az iskolák, az oktatás, mit oktatunk, milyen súllyal, miről van szó, ezeknek kellene, ha a prevencióról, a megelőzésről beszélünk, kellene a Jóisten törvényeit oktatni. De a mai világban ilyen nem létezik. Illetve hát a hit oktatást azt most már bevitték az iskolákba, vagy fakultatíven választható, amennyire én tudom, amennyire én erről informálva vagyok, de ez még mindig csak esetleges. Következésképpen ezek a beteg állapotok csak időkérdése, hogy mikor lépnek fel. De az orvosnak tehát úgy kellene működni, hogy a beteget a betegsége kapcsán elindítani abba az irányba egy szélesebb látás felé, amelynek mentén a beteg eljuthat odáig, ami megint nem az orvoson múlik, hanem onnan fönt elrendelt dolog véleményem szerint az, hogy kiben, milyen mértékben, milyen tempóban, mennyi idő alatt alakul ki ez az isteni űr általi megérzés, és az, hogy az embernek egyszerűen éhsége legyen arra, hogy az Úr Istennel találkozzon. De ezt megint csak kizárólag a meggyőződésem szerint a Jóisten munkálhatja bennünk, és ő munkálja bennünk. Tehát akkor azt mondom, hogy a betegség lehet egyfajta kegyelmi állapot is. Lehetőség arra, hogy megvizsgáljam magamat, hogy mit rontottam el az életben, aminek folytán én megbetegedtem. És a betegség ezáltal megoldhatóvá válik. Mert hogy ha ez így működik, akkor ha helyre teszem ezeket a törvényeket az életemben, testi törvényeket, lelki dolgokat, megpróbáljuk rendezni, megpróbáljuk a gondolkodásomat, ebből adódóan más életutat, más életformát kezdek élni, másként viszem tovább az életemet, más irányt fog venni az életem, akkor ennek mentén mi következhet be? Hát az, hogy rendeződik az egészségi állapotom. Ami eddig darabokra hullott, most szépen lassan tégláról téglára kezd összeépülni. Ez hosszú folyamat, az biztos, de mi az eredménye? Az, hogy az ember meggyógyulhat abból a betegségből. Ugye nagyon a hitről beszéltünk, hogy mennyire fontos, hogy most hiszek-e abban, hogy én meg fogok gyógyulni, avagy a betegség úgy eltör, hogy mindenféle hitemet elveszítem, a gyógyulásba vetett hitemet. De az, hát igen, az ember válogatja, hogy ki hogyan reagál erre, és ilyenkor, ha egy másik beteg tanúbizonyságot tesz arról, hogy nézd csak én hol voltam, és te hol vagy, és én milyen beteg voltam, és nézd meg én most hol vagyok, és vesd össze az állapotodat, és azt tudom neked mondani, hogy én is így, és így, és így, tehát elmondja neki a tapasztalatait, akkor az ő hitetlen, összetört állapotában nagyon nagy segítséget nyújthat az illető. Elindulhat egy aktív harc önmagában, de ebben a pillanatban önmagával is szembe kerül az illető, meg a világgal is szembe fog kerülni az illető. De nem tudok mást mondani, vagy felveszi az ember ezt a harcot, vagy pedig elsöpri a betegség. Két választás van. Nincs más hátra, mint előre. Tehát aktívan elindulni ezen. Az orvosnak pedig ebben támogató, nem fölé rendelt, hanem partneri támogató szerepe kellene, hogy legyen. És ebben a pillanatban alakul kell, hogy egy megfelelő bizalmi, hitbeli, szeretetteljes kapcsolat kell, hogy a beteg és orvos kapcsolatát jellemezze. Szeretném önöknek elmondani azt, hogyan biztat az Isten bennünket. Annak idején, mikor én magam is egy nagyon súlyos műtét előtt álltam, és 21-nehány éves koromban, és felkészültem arra, hogy én lehet, hogy nem fogok felébredni már többet, mert olyan probléma volt. És akkor odaült hozzám egy hölgy, nem tudom, hogy honnan tudta, hogy nekem mi a problémám, de tudta, és azt mondta nekem, hogy tudja, ugyanilyen beteg voltam én is, átestem azon a műtéten, ami most magára vár. Azt sem tudtam, hogy ő honnan tudja ezeket. Nem tudom. Biztos ott valahol nővérek mondták, hogy egyebek. És tanúbizonyságot tett nekem arról, hogy tudja, én ilyen hihetetlen beteg voltam, és mikor átestem ezen a műtéten, óriásit javultam. De mivel nekem már 10-15 éve elhúzódott, és csak most döbbentek rá, hogy ilyen műtét kellene a gyógyításához, magának meg, mármint nekem, magának meg még ez viszonylag rövid távon áll fenn, valószínű, hogy teljesen meg fog gyógyulni. És akkor, ahol beszélgettünk, ez az Orvosi Egyetem ide klinikájának az előtere volt, ott van egy szobor. Értve két szobor van, egy mesztelen férfi alak és egy mesztelen női alak. A mesztelen női alak karján, illetve csuklóján két bilincs mindkét csuklón, és lánc, törött lánc lóg mindkét bilincsről le. És így tartja a két kezét, és lóg a lánc, ugye, amely eltörött, és az ember, úgy felnéztem arra a szoborra, és azt mondtam, hogy persze, hát világos, hogy mit mond ez a szobor, azt mondja ez a szobor, hogy a betegség láncát szét lehet törni. És akkor úgy bennem is ez volt, azt néztem, hogy hát mondom, értem én, hogy mit akar ez a szobor mondani, de hát ki tudja. És utána ült oda hozzám ez a hölgy, aki tanúbizonyságot tett arról, hogy ha ezen a műtéten én átesek, akkor akár meg is gyógyulhatok. És meggyógyultam, pedig nem hittem benne. Tehát ezt úgy gondolom, hogy az Istennek az a végtelen kegyelme, hogy amikor az ember darabokra törik és széthullik, az Isten akkor is utána nyúl és felemeli, mert most már tudom, hogy ő szól tulajdonképpen azáltal a hölgy által, és oda megy. És ugye mi számtalanszor hátat fordítunk neki, semmibe vesszük azokat törvényeket, ami az egészségünkkel kapcsolatos, de az ő kegyelme végtelen, az ő szeretete végtelen, és ugye ő azt mondja, hogy ő meg nem tagadhatja magát, és ő hű marad mindörökké. És ő azt mondta, hogy aki én hozzám jön, azt én el nem küldöm. De azt gondolom, hogy akik már a bibliai tanítást ismerik, illetve forgatják, bizonyos ismeretekre már bizonyos fokig szertettek, azok számára ez könnyen fogható. De azok, akik abszolút még nem érintettettek meg, azoknak a megérintésében az ilyen tanúbizonyságok, mint amit ez a beteg ember az én esetemben megtett, azok óriási erőt jelentenek, óriási biztatást jelentenek. És így módon azt gondolom, hogy az eddig meggyógyíthatatlannak nyilvánított betegségek is azt gondolom, hogy meggyógyíthatóvá válnak. Azt gondolom, hogyha nem meggyógyítható a betegség, stabilizálhatóvá válnak. És vannak olyan állapotok, amelyek nem gyógyíthatóak meg, ami már egy más megítélés alá esik. De ugyanezek az alaptörvényszerűségek érvényesek akkor is. Vannak bizonyos, úgy gondolom, elrendelt sorskérdések. Sem az orvos, sem a család egy szerte szétszoródott rákos beteget már nem tud meggyógyítani, illetve visszafordítani. Illetve hát vannak úgynevezett csodálatos gyógyulások, amiről beszélnek. Ezen ugye megoszlik a vitatárgya, hogy vajon itt most mi történt, vagy mi nem történt. Ez azt gondolom, hogy a teológiának a feladata nem elsősorban az orvostudománynak, bár nyilván ebben ő együtt lehet működni. Hát én tulajdonképpen azt gondolom, hogy remélem sikerült gondolatokat felébresztenem önökben, remélem sikerült egyfajta látásmódot megértetnem, végigvinnem önök előtt, és én abban bízom, hogy ha az ember tényleg minden önmagának való hazudozás nélkül szembenéz önmagával, akkor ennek mentén, és természetesen aktívan elkezd önmagáért tenni, lépni azokat a dolgokat, amit itt már beszéltünk, akkor ő maga, az ő maga egészségi állapota javulhat, a betegsége meggyógyulhat, visszanyerheti a munkavégző képességét, visszanyerheti az életét, visszanyerheti a lelki egyensúlyát, visszanyerheti a boldogságát, stabilizálódhat az élete. Nem mindegy, ugye mondtam, hogy az elején, hogy 40-50 évesen már kimerül a szervezetünk, és utána ennek konzekvenciáit ugye a továbbiakban hordozni kell, avagy meg tudjuk élni az élet íveit. Ugye a fiatalkor ívét, az apaság, anyaság ívét, a nevelés ívét, a való siker ívét, aztán ugye a boldog nagyapai vagy idősebb kort, nem leépülten, nem elbutulva, nem tönkremenve, nem fél bénán fekve az ágyban, még 78 évesen is már az akkori élettapasztalatunkkal a gyermekeink és unokáink életét is tudjuk megfelelő módon irányítani. Tehát magyarul az ember előtt ez a pusztulás kép helyett az élet képe nyílhat meg, és a legvégső befejezéssel szemben is az ember, a halállal szemben olyan bizonyossággal mehet oda az ember, legyen az akár egy gyógyíthatatlan betegség, vagy egyszerűen a letelt élet, 90-100 éves korban letelt élet, olyan bizonyossággal mehetünk oda a halál elé, hogy a halál már rajtunk nem fog. Miért? Mert halhatatlanok vagyunk, vagyis hogy a testünk az elpusztul, elkorhad, de a lelkünk az halhatatlan, és ugye ha az elején vissza tetszenek emlékezni, hogy abból a rendszerből ott fölfelé kilép az a bizonyos energia, az a lelkünk az végül is az örök életre juthat Krisztusban elnyert hitünk által. Így módon, tehát azt gondolom, remélem, annak reményében mondtam el mindezeket, hogy a világegyetem törvényszerűségét, hogyha okosan ugye vizsgáljuk, pontosan nem tudom a bibliai szöveget idézni, vizsgáljuk, akkor viszont annak vizsgálata révén rájöhetünk, hogy mögötte a Teremtő Isten áll. Tehát egy ilyen bölcsességi szintre juthatunk. És a halál az nem halál lesz, hanem egy következő életfázis lesz, amely már Krisztusban lesz. Ez az állapot, tehát a megvilágosodott állapot véleményem szerint, és azok az emberek, akik ilyen megvilágosodott állapotba jutottak, azok az emberek sugározzák ezt. Az arcukról, a magatartásukról, a beszédjükről, az egész életükkel sugározzák ezt, hogy mi mentem keresztül, és milyen bizonyosságra jutottam, milyen hitre jutottam, és miben van hitem. és valóban fénylenek ezek az emberek a közösségekben, és ezek a fénylő emberek továbbadhatják ezeket a tapasztalatokat a többieknek, és aztán újabb ilyen kis gyertyák, mécsesek gyúlhatnak emberekben, és így módon Isten országa terjedhet közöttünk. Én azzal fejezném be ezt, hogy azt kívánom valamennyiüknek, hogy legyenek ilyen fénylő gyertyaszálak a saját, a családi, a munkahelyi és mindenféle közösségükben, illetve bármilyen élethelyzetekben, hogy a világosságot képviseljék. Köszönöm szépen!